Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra, húsvét ünnepe utáni 5. rogáte vasárnapra, az egyházunk által az igehirdetés alapjául előírt szentigét, amit megírva találunk Jakab levelének 1. fejezetében, a 22-től a 27-ig terjedő versekben a következőképpen. Testvéreim, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságokban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Ez az alapige. Amen. J.K. Rowling Harry Potter regényeiben van egy merengőnek nevezett mágikus tárgy, amely egy folyadékkal teli kőből vagy fémből készített díszes edény, amely emlékeink tárolására és újbóli átélésére szolgál. Lehetővé teszi, hogy a gondolatokat vagy emlékeket kivonjuk az elméből, és a merengőben merülve vizsgáljuk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Ahhoz azonban, hogy valóban át tudjuk élni az emlékeket, nem elég pusztán beletekinteni az edénybe, mert akkor csak a kissé elmosódott tükörképünket látjuk. Mélyen bele kell az egész arcunknak merülni ahhoz, hogy a merengő kiváltsa a kívánt hatást. Kedves testvérek, igénkben is valami hasonlóra figyelmeztet, valami hasonlóról beszél az apostol. A magyar nyelvben is számos kifejezés van arra, amikor valaki meghallgatja ugyan a hozzáintézett szavakat, de az elmondottak nincsenek rá semmilyen hatással. Ilyen például, hogy az egyik fülén be, a másikon ki, vagy mintha csak a falnak beszélne az ember, de ilyen a pusztába kiáltott szó, vagy éppen a falra hány borsó kifejezések is. Jakab a felolvasott igénkben a tükör hasonlattal arra világít rá, hogy mindez megtörténhet, és meg is történik közöttünk Isten igéjével is. Szól, hirdetik, hallgatjuk, olvassuk. De nem merülünk el benne, nem merítjük bele igazán az arcunkat, csak egy gyorsan tovatűnő emlékkép lesz, amit azon nyomban el is feledünk, egyik fülünkön be, a másikon ki. A tükör azért is nagyon jó és érzékletes példa, mert egyrészt mi sem emlékszünk a következő pillanatban az ábrázatunkra, ha csak nincs bennünk persze némi narcisztikus hajlam, de maga a tükör sem jegyzi meg, amit benne látunk, a tükröződő ábrázat, amit odébb állunk, semmilyen maradandó nyomot nem hagy maga után. Persze lehetnek egyéb varázstükrök, mint például az, amelyik megmondja, ki a legszebb a világon, vagy maradva a Harry Potter univerzumnál, édevíz tükre, amely a legmélyebb vágyainkat, kívánságainkat jeleníti meg. Vegyük észre azonban, hogy ezek a tükrök ugyanakkor részben csalfák, mert elszakítanak a való világtól, részben pedig nagyon felületesek, nem alkalmasak arra, hogy elmerüljünk bennük, és az igazán fontos dolgokra tudjunk koncentrálni. Vörös Sándor ezt írja. Ha boldogságot a változótól remélsz, nem a változatlantól, ha örök létet a változóban remélsz, nem a változatlanban, akárha tükörképedet akarnád etetni és öltöztetni, s vézna és pucér maradna a tested is, tükörképed is. Ben Myers, ausztráliai rendszeres teológus, így foglalja össze Jakab levelét. A hit nem önmagunk szemlélése, hanem az ajtónk előtt álló koldus, aki egy képet tart elénk. Textusunk alapkérdése is hasonló. Mit látsz a tükörben? Milyen ez a kép? Kierkegaard önvizsgálat ajánlva a kortársaknak című kötetében próbál választ keresni a személyes életén keresztül ezekre a kérdésekre. Szerinte az első feltétel az, hogy ne a tükröt vagy annak keretét nézd, hanem önmagadat a tükörben. Ez azért is jó kép a Szentírásban, írja, mert a tükörnek az a funkciója, hogy magunkat lássuk meg benne, és aztán igazítsunk valamit magunkon. Talán emlékszünk arra, hogy konfirmációkor megtanultuk, a Biblia, helyesebben a Bibliában írott és kinyilatkoztatott ige, többek között tükör is, mivel abban magunkat vizsgálhatjuk meg, és igazíthatunk magunkon. Akkor, ha nem állunk meg megfelelően az ige fényében, hogy egy ilyen képzavarral éljek. Nem elég azonban belenézni, nem elég hallgatni és olvasni, el is kell merülni benne, egy lényegűvé kell válni vele, meg kell valósítani, ki kell mutatni, sőt, ahogy Márai Sándor írta, nem elég megismerni az igazságot, nem elég megszövegezni, nem elég bátran kimondani, égni is kell érette, elégni, az élet anyagát, a test szövetét is odadobni a lángoknak, melyek egyszerre perzselnek kívülről és belülről. Nem segít semmi, a végén el kell égni, ha azt akarod, hogy valami megmaradjon abból, ami életed értelme volt. Jakab ezt a bizonyos elmerülést a következőképpen fogalmazza meg. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Vagyis, hogy az igének ne feledékeny hallgatói, hanem tevékeny megvalósítói legyünk, ez vezet ugyanis a boldogsághoz. Itt egyébként ugyanarról a boldogságról van szó, ugyanazzal a szóval kifejezve, mint a hegyi beszéd boldog mondásaiban. Persze gondolhatjuk, ez így nagyon szép, hogy merüljünk el, meg égjünk el, meg valósítsuk meg, de mégis hogyan lehet ezt megtenni? Azt hiszem, talán nem vagyok egyedül azzal a tapasztalással, hogy sokkal jellemzőbb a magvető példázatában az útfélre, köves helyre vagy tövisek közé esett magvakkal azonosulni, mint a jó földbe hullottal, amely aztán százszoros termést hoz. Hogyan lehet mégis eljutni a hallott igétől a termést hozó igéig? Szerencsére Jakab apostol nem hagy minket kétségek között, hanem betekintést nyújt abba, hogy hogyan tudunk valóban az igének tevékeny megvalósítói lenni. Ehhez pedig nem kell más, mint az, hogy a szabadság tökéletes törvényébe kell beletekintenünk. Attól tartok azonban, hogy ezzel nem lettünk sokkal közelebb a megoldáshoz, úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a szókapcsolatot kicsit alaposabban. A beletekint szóval a hatásában sokkal mélyebb mozdulatot állítja szembe Jakab a feledékeny, felületes hallgatással. A görög szó jelentése valami mellett megállni, föléhajolva, alaposan megvizsgálni, valóban olyan, mint belemeríteni arcunkat a merengőbe, csak éppen itt nem emlékeket látunk, hanem az történik, hogy aki figyelmesen beletekint Isten igéjébe, azt magával ragadja annak a jó cselekvésére buzdító, boldogító ereje. Ravasz László így ír erről, belenéz. Ez a szó a görögben azt jelenti, előrehajolva mélyen beletekint. Lukács evangéliuma ezzel a szóval írja le, hogy az álmélkodó Péter belenézett a húsvéti sírba, s megtapasztalta a feltámadás csodáját. Az ige megtartása ilyen belenézés a húsvéti sírba. És akkor itt álljunk is meg egy pillanatra. Hogy jöhet össze a jó cselekvése, pontosabban a jó cselekedetek előtérbe helyezése a luteri tanítással, miszerint nem cselekedetekből van üdvösségünk, hanem hit által? Hogy jön ez össze a páli teológiával, amely a szabadsághoz és a törvényhez való viszonyulásunkat evangélikusként eléggé meghatározza? Amelynek épp az a lényege, hogy Krisztus keresztje felszabadít az üdvösségre, a törvény betűjéhez való görcsös ragaszkodásból és hit és kegyelem által önként vállaljuk a krisztusi törvény megtartását. Kedves testvérek, a szabadság törvénye kifejezésen a korai zsidóság azt értette, hogy Izraelt a maga szolgálatába állította az Isten, aki Egyiptomból a szabadságra vezette ki őket. A törvény és a szabadság összekapcsolódása azonban nem csak az ószövetségi hátterű teológiában, hanem a görög gondolkodásmódban is benne van. Itt nem erkölcsi értelemben vett tökéletességre kell gondolnunk, hanem olyan eligazításra, amelyből nem hiányzik semmi, ami az életet teljesen átfogja és igénybe veszi. Ahogyan a legrégebbi kis próféta, Ámosz is megfogalmazza, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. A törvény ott sem a puszta írott betű, hanem valami olyan, ami beveszi magát a résekbe, ami kést betölti azokat, ami életet biztosít, életet ad, és megtartja azt. Jakab így a szabadság törvénye kifejezésen konkrétan azt a törvényt érti, amely a szeretetre szabadít fel, és kötelez el. Így módon igazából csak szóhasználatában tér el Páltól, a lényeg nála is hasonló. A lényeg pedig az, hogy a szabadság tökéletes törvénye Jézus Krisztusban ismerhető meg, aki a régi Tóra igazán helytálló értelmezője. A jézusi törvény úgy ad szabadságot, hogy az embert hatása alá vonva belülről változtatja meg, s mozdítja a jó cselekvésére, immár nem külső kényszer, hanem szabad belső indítatás útján. Így válhatunk, és kell is, hogy váljunk a meghallott ige tevékeny megvalósítójává. Jakab azonban nem áll meg itt, hanem gyakorlati tanácsokat is ad, hogy miben mutatkozhat meg ez a bizonyos tevékeny megvalósítás. Jakab három termést említ. Először is a nyelv megfékezését. Ez annyira fontosnak tartja, hogy a levél egy későbbi részében részletesen is ír a nyelv bűneiről. A nyelv megfékezése azonban olyannyira nem új a nap alatt, hogy már a Gilgámes eposzban is olvashatjuk Umnapisti tanácsai között. Nyelvedre békjót rakj, szádra lakatot tégy, a felrobogó szókat tanult meg visszafogni. Sok hirtelen beszédet, örömest visszaszívnál, csak hogy lyukas diót ér a kései okosság. A második termés a kiszolgáltatottakkal való törődés. A szöveg az özvegyeket és az árvákat említi, de ezt bátran terjesszük ki bárkire, aki szükséget lát, és nem feltétlenül anyagi értelemben. A harmadik pedig talán a legnehezebb, tudnélek az, hogy tisztán őrizze meg az ember önmagát a világtól. A tisztaság itt elsősorban erkölcsi fedhetetlenséget jelent, hogy ne az úgynevezett világi trendekhez igazodjunk, hanem maradjunk meg abban, amit az igéből magunkba szívtunk. Fontos azonban itt megemlíteni Jézus imáját. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A tiszta életvitel nem azt jelenti, hogy zárkozzunk el a világtól, sőt, láthattuk, hogy az apostol éppen arra figyelmeztet, hogy forduljunk oda a rászorulókhoz, ezt elzárkozva nemigen tehetnénk meg. Ahhoz, hogy megőrizzük magunkat a szabadosságtól, éppen a szabadság tökéletes törvénye szükséges. Ez a krisztusi szeretet befogadásával kezdődik, és a felebarát iránti szeretet cselekedeteivel válik teljessé. Így válik a meghallott ige megtartó igévé. Kedves testvérek, vegyük észre, hogy valójában miről beszél itt az apostol. Arról, ami a Tóra, az ószövetségi törvény lényege is, az Isten és ember közötti kapcsolat, az Isten tisztelete, vagyis tulajdonképpen az igaz Isten tisztelet. Jakab itt egy egészen modern, interaktív istentisztelet képét festi le, amely nem abból áll, hogy elmegyünk a templomba és meghallgatjuk az igét, ha bár hallás nélkül nincs hit, ezt azért ne felejtsük el, hanem abból, hogy meg és kimozdulunk, és az emberek, vagyis egymás felé fordulunk. Valójában tehát inkább fordítva kellene mondanom, amit az imént mondtam, nem az igaz Isten tisztelet, hanem az Isten igaz tisztelete áll a középpontban. A felolvasott oltár előtti ige mellett a mai nap másik lekciója Mózes második könyvéből való, mégpedig az aranybórjú története, pontosabban az azt követő könyörgés. Izrael népe tisztelte ugyan Istent, de nem a megfelelő módon. Isten tiltása ellenére aranyszobrot készítettek, és azt imádták. Nem volt tehát igaz az Isten tiszteletük. Isten el is akarta őket pusztítani az engedetlenségükért, de Mózes könyörgésére megváltoztatta szándékát. Miért hozom most ezt a történetet ide? Kedves testvérek, Rogáte vasárnapja van, ami azt jelenti, imádkozzatok. Ezen a vasárnapon az imádkozó ember és az imádságot meghallgató Isten áll a középpontban. A bevezető Zsoltár az Urat magasztalta, aki nem utasította el a Zsoltáros imádságát. Az imént idézett ószövetségi szövegben Mózes könyörög a hűtlen népért. Az evangéliumban pedig Jézus arra biztat, hogy az ő nevében kérjünk mindent az atyától. Igehirdetési alapigényben ugyanakkor látszólag híre nyoma sincs az imádságnak, elemmel szó van az ige hallgatásáról és megtartásáról, a szabadság tökéletes törvényéről és az igaz Isten tiszteletről. Úgy vélem azonban, hogy az imádság, az ima mégis átjárja egész igénket. Hiszen mi az ima, hanem a legbensőségesebb kapcsolat Isten és ember között? Ha úgy tetszik, a legintimebb Isten tisztelet. Vörös Sándor szerint az ima rákapcsolódás az élet fölötti erőre, által a saját képességünket sokszorosra növeljük. Isten tisztelet nem létezhet imádság nélkül, és imádság sem létezhet az Isten tisztelete nélkül. Vegyük észre továbbá, hogy kicsit visszakanyarodva mondandóm elejéhez, az imádság tükör is. Szintén vörös szavaival, az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság. Ha imádban Istennek gyónod meg hibáidat, ezzel bejárod személyednek minden zegét zugát, mert az ember imájában őszintére vetkőzik Isten előtt. Önmagának folyton hazudozik, de Istennek nem mer hazudni. S ha Isten segítségét kéred, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítőket sorra működésbe hozod. Az imádság azonban jó lehet formáját és tartalmát tekintve végtelen sok változatban létezik, valójában sosem lehet öncélú. Az imádságnak kívánságaink, kétségeink, akár köszönetünk megvallása után azzal kell befejeződnie, hogy megkérdezzük Istent, mit akarsz, hogy cselekedjek. Így valósíthatjuk meg az imádságban is Jakab intelmeit a szó és a tett egységéről. Merjünk hát bele bátran az imádságba is, hogy meghalljuk és megértsük, majd pedig meg is valósítsuk, amit Isten kíván tőlünk. Ahogyan egy nagyon is tettleges keresztény, Teréz anya mondta, a csend gyümölcse az ima, az imádság gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet gyümölcse a szolgálat. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te segíts, hogy életünk igaz Isten tisztelet lehessen. Légy velünk igehallgatás közben, imádságainkban, cselekedeteinkben. Te vezess és őrizd meg minket. Ámen.